így is látni, hogy ha kezdő valaki, ha nem, mindig lehet hibázni mindannyiunknak. Én például otthon felejtettem a mai ige hirdetésnek az egész vázlatát, és egy másikat kerestem ki magamban, amit próbáltam felépíteni. Úgyhogy mindannyian botladozunk, elnézést kérek, de remélem az üzenet így is hatékony lesz és jó. Nem könnyű a téma, amit most elétek hozok, viszont nagyon szükséges. Onnan is gondolom, hogy Jézus nagyon nagy hangsúlyt fektetett arra, hogy megtanítson bennünket valamire, és az egész Szentírás átívelően ennek az egész rendszerét elénk tükrözi, hogyha figyeljük. Méghozzá azt a mozzanatot, hogy ki az, aki miatt nyomorban van a Föld, és aki miatt az egész mennyei dolgok is máshogy alakultak, máshova összpontosultak a munkálatok, az egész légkör. És azért tartja fontosnak a Jóisten ezt, mert mi bele tudunk úgy bonyolódni ebbe az életbe, hogy amiről azt írja Dániel könyve, hogy egy nagy harc folyik itt ezen a földön, nagy küzdelem, ugye erről kapta a nevét is az Ellen White sorozatnak az utolsó része. Azzal kapcsolatban mi máshova fókuszálunk, és máshol folytatjuk ezt a nagy harcot, ezt a nagy küzdelmet. Máshova tesszük a csatateret, hogy így mondjam, máshol vívjuk, és más módszerekkel meg azt, amit eszmeileg és egyedül csak Isten tud kezelni. Ezért mutatja meg számunkra például Jelenések könyve, amit szeretnék is nektek felolvasni a 12. fejezetben, ezért mutatja meg számunkra azokat a mozzanatokat, amiről felismerhetjük, hogy kitől származik ez a nagy harc, mik a módszerei, és hogyan lehet ez ellen felvenni Isten segítségével valóban a küzdelmet. Nyissátok is ki, kérlek benneteket Jelenések könyve 12. fejezeténél. Egy nagyon jól ismert ige, és mégis úgy gondolom, hogy fontos, hogy beszéljünk róla. Nyilván nem ezzel szeretném zárni, és örömteli dolgok is hangzanak el, de tudjátok, az életben is úgy van, hogy akár egy munkahelyen, akár egy családban mindenkinek tudnia kell a dolgokat, hogy mi hogy folyik, mert különben nem tudja a munkáját végezni, vagy nem tudja jól betörteni a szerepét ott, ahol van. Ezért mutatja meg az Isten, hogy ki kicsoda itt a szerepkörökben. Jelenések könyve 12. fejezetének nem az egész részét olvasom fel, csak egy-egy mozzanatát, a 7. verset például. És lett az égben viaskodás, Mihály és az ő angyalai viaskodtak a sárkánnyal, és a sárkány is viaskodott, és az ő angyalai. De nem vehettek diadalmat, és az ő helyük sem találtaték többé a mennyben. Ha megnézzük ezt a rövid és jól ismert kijelentést, akkor ez a viaskodás mit is jelentett? Nyilván nem fogom kifejteni, mert ismeritek a részleteket, hogy támad fel Sátánban az irigység, a féltékenység Jézus Krisztus személye ellen, hogy vágyott az ő helyére, hogy jöttek benne a kérdések, hogy miért nem ő lehet, miért is nem lehetne ő azon a helyen, és milyen módon próbálta ezt véghez vinni. Ugye elsőre nem lehetett látni az egész mennyei világnak, hogy milyen indítékból, milyen szándékból kezdi el ezt a dolgot, ezt az Isten elleni vádaskodást, amire majd mindjárt rá is térünk, hanem nagyon körmönfont, észrevehetetlen, láthatatlan módszerei voltak. Először csak kételyeket ültetett el, kérdéseket tett fel, külön-külön keresett meg mindenkit, úgy hintette a dolgait, úgy tüntette fel magát, hogy ő jót akar, hogy ő az egész rendszert szeretné megjobbítani, nem biztos, hogy az a legjobb, ahogy működik, stb. Stb. És ez a viaskodás csak, hogy hova fut ki, hogy mi lesz a vége, hogy neki mik a szándékai, hol fog megtorpanni, milyen látványos dolgai lesznek, ez Isten szempontjából volt egyedül látható, és tudjátok, hogy ő hogyan harcolt ellene, nem úgy, hogy félreállította, nem úgy, hogy rögtön leleplezte, hanem eszmei beszélgetéseket kezdett folytatni vele, és nem haladtak előre. Volt, amikor beismerésre jutott, de nem fordult vissza. Ez a viaskodás, amit ott elkezdett, ez más néven háborúnak, csatának, harcnak, viszálynak, vitának, veszekedésnek és konfliktusnak neveztetik. Előidézett egy helyzetet, amiről a többség nem látta, hogy mi ez. És ugye, amint tudjuk, az angyalok egyharmadát is maga mellé tudta állítani, és már velük folytatta ezt a viaskodást, de nem maradhatott meg a mennyben. Miért is? Mert Isten ezt a csatát időben végzi. Nem azonnal, hanem időt szánva rá, az időbe pedig mindig beletartozik a veszteség, beletartozik a fájdalom, annak az elviselése, beletartozik az is, hogy nem a legjobbak szerint működik pillanatnyilag a dolog, nem a legoptimálisabban, és Isten mindezt tudja a helyén kezelni, és vissza-vissza fogok térni erre a mozzanatra, hogy amikor Jézusi hitről beszél, szintén Jelenések könyve, hogy főleg itt az utolsó időben valaki Jézusi hittel fognak rendelkezni, abba ez is belefoglaltatik, hogy az igazság kiderüléséhez, Istenhez folyamodunk időértől elemért. Tegnap, ha olvastátok az imaheti anyagot, ugye abban is alá voltak támasztva ezek a dolgok. A 9. vers is szól még nagyon sokat mondó kiegészítésekkel erről a tevékenységről és Sátán személyéről. Ugye így szól, hogy és vettetett a nagy sárkány, ama régi kígyó, aki neveztetik ördögnek és Sátánnak, ki mind az egész föld kerekségét elhiteti, vettetett a földre, és az ő angyalai is ővele levettettek. No, nézzük csak meg. Ez a sárkány, ama régi kígyó, a Sátán, az ördög név, miket foglal magába? A módszereit. Más nyelveken, máshogy lefordítva. Vádoló, rágalmazó, uszító, hibáztató, félrevezető, ellenség és ellenálló. Még egyszer felsorolom, jó? Mert hozzátartozik a működéséhez. És azért is beszélünk róla, és azért fontos, és azért leplezte le Jézus is az ő munkásságát, mert egyrészt magunkban is fel kell fedezni, ha ezekkel a jellem tulajdonságokkal rendelkezünk, meg kell rettennünk tőle, és el kell különülnünk tőle, és el kell fogadnunk az isteni megjobbító, kegyelmes, irgalmas, megváltoztató, tisztító folyamatokat, a megváltásunkat. Másrészt nagyon fontos abból a szempontból is, hogyha velünk szemben, vagy ha nem is velünk szemben, de egy helyen, munkahelyen, családban, közösségben, bárhol felüti a fejét hasonló, akkor tudjuk, hogy honnan származik, és hogy ne reagáljunk rá is, és honnan jön megint a segítség. Tehát ha vádolással találkozunk, ugye a vádolás az alapjában véve nem egy megjobbító folyamat. A vádolással félelmet lehet kelteni, a vádolással lehet hamistalan színben feltüntetni. A vádolással lehet az embereket úgy manipulálni, hogy még ha egyéb iránt, már pedig melyikünk benne lenne hiba, vagy kikezdhetőség, de azok így még inkább megerősödnek, vagy még gyengébbnek érzi magát az ember, kiszolgáltatottabbnak. Sok ismerősöm van, akik ilyen környezetben élnek, és egyre inkább kicsinek és kevésnek érzik magukat, és már abban is elbizonytalanodnak, amit előre tudtak, hogy az jó vagy helyes. Tehát a vádolással nagyon sok rosszat el lehet érni. Nekünk is, ami élünk vele, meg felénk is, meg el lehet bizonytalanítani. Rágalmazó. A rágalmazás nem feltétlenül abban nyilvánul meg, hogy nyílt. Rágalmazni lehet nagyon szépen is. Idézőjelben, bele tudta vinni például Júdás is a tanítványokat folyton ebbe a légkörbe, amihez ő jó eszköz volt, ugye. Ott is az ő személye kellett hozzá, az ő személyes döntései, a terveiben való megmaradása, a Jézussal szembeni ellenállása, a jóval, annak a befogadni hogy nem képes befogadni, ez nyilván rajta is múlott, de jó eszköz volt erre. Például Júdás története számomra azért szomorú, mert köztudott volt a mennyei tervek alapján, hogy lesz valaki, aki betölti ennek a szerepét. Nem is egy, bárki lehetett volna. Ehhez nem kell sok mindent tenni, csak hagyni kell magunkat a magunk kerékvágásában. De milyen fájdalom lehetett Jézusnak, hogy pont az ő tanítványa lesz az, és nem tudott rajta segíteni. De tudta Jézus, hogy kivel áll szemben. Ugyan azzal, aki a mennyben kezdte el. És ez nem kispályás mérkőzés, testvérek. Ez nem olyan, bocsánat a kifejezésre, nem tudom máshogy mondani, ez nem olyan, hogy leboxolok egy mérkőzést, aztán továbbállunk. Itt nem test és vér ellen van tusakodás. Itt olyan fejedelemség ellen, aki a mennyben nagyon magas pozíciót, a legmagasabbat töltötte be Jézus után. A legnagyobb intelligenciával rendelkezik. A legjobban ismeri Istent igazából. Csak elhagyta a helyét. Utána meg megsértődött azon, hogy nem mehetett vissza a helyére. Ez is egy érdekes momentum. Tehát ez a rágalmazás, az uszítás, a hibáztatás, a félrevezetés, ugye az ellenállás, ez mind tőle jön. Mind tőle jön. Hogy felfedezünk magunkban ilyet, akkor menekülhetünk Istenhez. Ő alig várja, hogy felfedezzük egyébként, erről szól a legnagyobb munkálata. Ha pedig néven tudjuk nevezni magunkban, hogy amivel szemben állunk, az minek neveztetik, akkor is lehetőségünk van Istenhez fordulni, tanácsot kérni, bölcsességet kérni, hogy kezeli ő ezt idővel, módszerekkel, hogyan szól, hogyan hallgat, mikor szól és mikor hallgat, de mindenképpen az dominál az isteni rendben, ami a legnagyobb jellegzetessége a mennyinek, a szeretet. Mert a szeretet egyedül az, ami nem azért szól, hogy neki hamarabb legyen meg az igazsága, nem azért jelenít meg valamit, mert neki fontos valami, hanem azért, mert az Isten dicsőségéért akar tenni. Ugye Jézus emlékeztek a mintaimádságban, amikor kezdte, hogy mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jézus egész életében az Istent akarta bemutatni, az atyát, kitisztázni a vádlottak padjáról az emberek szemében, fejében. És nem akart emberi, nem akart saját módon képviselni igazságot, hanem megszentelni az Isten nevét. Olyan módon meglenni az ő akaratának a mi életünkben, az ő életében is, ahogy a mennyben van. Úgy kérte minden napra erre a földre, olyan mértékben az Isten tanácsát, kevesebbel nem érte be, mert a vádolóval szemben nem lehet emberileg hadakozni. Nincs értelme, csak vesztesek vagyunk, mert provokálhatók vagyunk, és pillanatokon belül azon a térfélen találhatjuk magunkat, amiből a vádoló, a rágalmazást, a hibáztatást még nagyobbá tudja tenni. A napokban hallottam egy történetet, mindegy, hogy kikről szól, nem is ismeritek őket, és nem a nevek fontosak, tipikus dolog. Történt egy olyan dolog, ami sokak számára megbotránkoztató és felháborító volt. Az igazsághoz képest teljesen mást képviselt. Igen ám, de volt valaki a történetben, aki nagyon jól tudta, hogy ez hogy nevezteti, de az a valaki még azt nem tanulta meg, hogy kezelje ezeket a helyzeteket. És azok, akik ezt a dolgot létrehozták, azok tudták, hogy ezen a ponton ki lehet ugrasztani a nyulat a bokorból. És addig-addig ügyeskedtek, míg olyan helyzetbe helyezték ezt a valakit, aki rosszul reagálta le. És abban a pillanatban elterelődött saját magukról és a botránkoztató dolgokról a figyelem, és onnantól fogva egyfolytában vádolják azt a valakit. Értitek, a módszer teljesen mindegy, hogy milyen nevekről van szó, ez sátáni módszer. És attól még megmarad az, amit ő tervelt ki, ami az igazságtól messze mérföldekre áll. Nem szabad, hogy elcsüggesszen bennünket az, hogyha ellenünk jön az ellenség. Mert most beszélgettem valakivel, és majd szeretném is a levelét felolvasni a végén. Nagyon nagy tanulság számomra, meg én úgy gondolom, hogy bárhol elmondhatom név nélkül ezt is, mert ez is nagy tanulság. És ő mondta, hogy most másodszor tér az Istenhez meg, és ugyanazokat érzékeli, mint az első megtérésekor, az egész világ ellene dolgozik, úgy érzi, hogy minden rossz megtörténik vele, minden baj őt éri, minden hibáért ő van előhozva, szóval ugyanazokat éli meg, de nem ijed meg. És mi sem azért beszélünk ezekről, hogy most megijedjünk. Most figyeljetek, Sátán így is úgy is működik. Nem csak, hogy nem alszik a közmondás szerint, így is úgy is működik. Akkor meg miért ne tudnánk, hogy működik? Nem az az erősség nekünk, hogyha tudjuk, hogy működik, és Isten megtaníthat bennünket arra, hogy hogyan tegyünk, és hogy ne tegyünk. Szerintem óriási segítség. A másik dolog, ami itt ki van emelve, hogy azért is nem érdemes magunktól gondolkodni a módszereiről meg róla, csak csupán magunktól, mert az egész föld kerekségét el tudja hitetni. Tehát azért ez nem kis dolog, nem? Az egész föld kerekségét el tudja hitetni, és emlékeztek, van egy olyan útmutatás is Istentől, hogy az egyik legnagyobb vágya, hogy a választottakat is elhitesse. És ezért szeretnék nektek felolvasni a Jézus Élete című könyvből, a Júdás fejezetből egy részt, hogy azok között, akik már szeretik az Istent, akik mellette akarnak lenni, akik akár az egész életüket őszintén erre teszik fel, hogy vele járjanak, őt szolgálják, hogy tud közöttük munkálkodni ez a diabolosz, ez a régi kígyó, ez az ősellenség, aki ott kezdte el a viaskodást. Akkor, amikor Júdásnak nem jött be az, amit ő gondolt tervként, és Jézusról, attól kezdve olyan kételkedéseket hangoztatott, amelyek zavart keltettek tanítvány társai lelki világában. Ugyanaz, mint ami a mennyben, az angyalok között. Vitás kérdéseket vetett fel, félrevezető nézeteket, érzelmeket ébresztett, és azokat az érveket ismételgette, melyeket a farizeusok és írástudók használtak Krisztus igényével szemben. Az összes kis és nagy bajokat, a kereszteket, a nehézségeket és a nyilvánvaló akadályokat, amelyek az evangélium előrehaladásának az útjába kerültek, Júdás bizonyítékokként használta Isten üzenetének igazságával szemben. A Szentírásból azokat a helyeket idézte, amelyek semmi kapcsolatban nem voltak azokkal az igazságokkal, amelyeket Krisztus hirdetett. Még a Bibliát is lehet használni. Ezek az íráshelyek kiragadva összefüggésükből összezavarták a tanítványokat, növelték elbátortalanodásukat, melyek miatt már egyre jobban szenvedtek és gyötrődtek. Mindezt azonban Júdás olyan módon cselekedte, hogy ezáltal a tanítványok szemében nagyon lelkiismeretesnek látszott. Hát, amikor arról van szó, hogy az egész föld kerekségét elhiteti, akkor gondoljatok bele, hogy nem lehetünk védtelenek ezzel szemben mi sem. Mi alatt a tanítványok bizonyítékokat kerestek, a nagy tanító szavainak a megerősítésére, Júdás majdnem észrevétlenül egy másik ösvényre vezette őket. Látszólag nagyon kegyes és bölcs szavakkal igyekezett más megvilágításba hozni bizonyos dolgokat, mint ahogy a Jézus tárta azokat tanítványai elé, és olyan értelmet adott Jézus szavainak, amelyekre az Úr sohasem gondolt. Javaslatai folytonosan becsvágyó kívánságot ébresztettek a tanítványok szívében, az ideiglenes világi nagyság után, és ezáltal elfordították figyelmüket a fontos dolgokról, amelyekkel foglalkozniuk kellett volna. A viszályt azzal kapcsolatban, hogy ki legyen közöttük a nagyobb, általában Júdás keltette tanítványtársai körében. Ezt nem azért olvastam fel, hogy innentől fogva a győri gyülekezet azt figyelje egymásban, hogy vajon ki lesz itt a Júdás. Nem ez a cél. És nem is, tehát értitek? De úgy gondolom, hogyha ilyen kincs van a mi birtokunkban, ami leleplez, ami segít nekünk, és ami igazán őszintén azért jövünk, mert azért jöttünk a gyülekezetbe, hogy Istentől tanítottak legyünk, akkor éljünk ennek a tanulmányozásával, hogy megnyilatkozásaink, gondolataink, még a jó ügyének a képviselete, a vélt képviselete is, milyen légkört tud teremteni? Vajon Isten módja-e ez? Vagy azé, aki fel tudott használni a 12 tanítvány közül valakit arra, hogy majdnem félrevezesse az egész társaságot, és nagyon nagy csalódás volt mindenkinek, hogy ilyen becsaphatóak. A másik dolog, amivel él és elhitet, hogy magát Jézust is olyan mértékben környékezte meg, és olyan helyzetekben, emlékeztek, amikor megjelent ott a megkísértés pusztájában, hát mint világosság angyala jött. Könnyebbséget akart, rövidebb utat, hamarabbi megoldást. Alapjában véve nem olyan rossz dolgok ezek, nem? De Jézus szemében is le kellett lepleződni, hogy ez a világosság angyalának öltözött valaki, ez ugyanaz, aki elkezdte a mennyben a viaskodást. Jézusnál jobban senki nem ismeri őt. Jézusnál jobban senki nem tudja leleplezni őt. És egy mozzanatot szeretnék ezzel kapcsolatban is felolvasni, hogy egy másik helyzetben őt hogy közelítette meg. Nézzétek meg, mennyi igazság alapot hozott, nem kívülről, nem külső körülményekben, hanem a belső gondolatvilágában, mert itt is kísért. A Getsemáné kertjében vagyunk, ahol ugye tudjátok, hogy mi történt. És a legnyomorultabb lelki állapotában, amikor úgyis azon gyötrődött Jézus, hogy elszakad az Istentől, hogy nekünk is rossz, ha egy bűnt elkövetünk, mert ez olyan nyomasztó lakhat, de ő soha nem követett el bűnt, ő mindig az atya közel egyek voltak, és kezdett rá telepedni az érzésvilág, ami a bűn és Isten között van. Az a szakadék. Megkereste Sátán. Azt sugallta az Úrnak, hogyha vállalja a kezességet a bűnös világért, akkor örökre elszakad Istentől, ezáltal azonosulna a Sátán királyságával, és soha többé nem lehetne közösségbe Istennel. Tehát még úgy is forgatta, minthogyha ha ezt megteszed, na, akkor Sátán oldalán fogsz maradni, és ezzel Isten nem vállalhat közösséget. Ezt is nyomasztólag ott adta a gondolatvilágában. Aztán feltette neki azt a kérdést, hogy mit nyerhetsz meg ezzel az áldozattal? Van értelme? Mennyire reménytelennek látszott, hogy az ember kigyógyul a hálátlanságból? Sátán a legnehezebb útszakaszon ezzel kísértette a megváltót. És figyeljétek, azok az emberek, akik azzal az igénnyel léptek fel, hogy több joguk van az áldásokra, mert felette állnak embertársaiknak, ugye az ismeret nagysága miatt, elvetettek téged. Igaz volt? Hát... megverik a pásztort, elszélednek a juhok. Le van írva az Ószövetségben is. Arra törekszenek, hogy megsemmisítsenek téged, és az alapját, középpontját, pecsétjét azoknak az ígéreteknek, amelyeket mint különleges, kiválasztott embereknek nekik tettél. Hát valóban úgy tűnt, hogy ők is jó eszközei az ellenségnek, és pontosan az igazság ellen fognak így dolgozni, még ha nem is tudatosan. De tudjátok, itt azért örömhír is van. Van különbség a között, aki még nem mérte fel, hogy kinek dolgozik, és úgy teszi a rosszat. És van különbség a között, akinek már nagyon sok lehetősége lett volna, és tudatosan nem teszi a jót, és úgy teszi a rosszat. De mondja tovább a gondolatokat, tanítványaid egyike, aki hallgatta oktatásaidat, utasításaidat, és egyike volt munkatársaid legkiválóbbjának, elárult téged. Ki vitte bele? És most úgy tünteti fel, mintha ő jó akaróan mondaná, hogy semmi értelme, nézd meg, mit csinálnak. Legbuzgóbb követőd megtagad, tanítványaid elhagynak. Igaz dolgok ezek? Igaz dolgok, de nincs bennük szeretet. Azt a szeretetet akarta kioltani Sátán Jézus szívében, amely tudja ugyan, hogy kitől motivált az, aki vele szemben áll, de a végsőkig elmegy az ügyében. A végsőkig kitart a szeretetében. És ezt akarta elvenni Sátán. Krisztus egész lénye visszaborzat mindennek még a gondolatától is. És éles törként szúrt szívébe az a gondolat, hogy éppen azok, akiknek a megmentésért minden áldozatot vállalt, éppen azokat, akiket olyan nagyon szeretett, közreműködnek a Sátán által tervezett és kirobbantott összeesküvésben. A küzdelem és összeütközés szörnyű volt, de Jézus győzött. Testvérek, Jézus győzött. Afelett, aki az egész világot elhiteti, és aki a mennyben kirobbantotta a viszályt. Győzött. Nem adta meg magát a legrosszabb, legnehezebb körülmények között sem, és kitartott a mennyei elvek mellett. Kitartott. És ha ő neki ez sikerült, akkor mondjátok meg, minket nem fog tudni az Isten erre megtanítani. Akkor a megváltottságunk, a megszentelődésünk, a Jézusi hit mindezt nem foglalja magába. De mit gondoltuk, hogyha ez sikerül, az látszódni fog a közösségünkben? Hol fogjuk mi a csatáinkat vívni? Mennyire fogunk uszítani, elbátortalanítani, hibáztatni, rágalmazni, vádolni, ellenállni? Vagy mennyire fogunk felülkerekedni az emberi gyengeségeken, és itt jön be az, amikor arra tanít bennünket az Isten, hogy elviseljük egymás nehézséget, elhordozni a terheltséget, elnézni egymás dolgait, imádkozni egymásért, segíteni egymást, néha figyelmen kívül hagyni a másik botlását, mert az is kell. Vagy mellé ülni a másiknak, és megértetni vele, hogy bármit tett is, akkor is részemről semmi gond. Menjünk tovább, alig várom. Ez meglátszódik egy közösségben, ennek meg kell látszódnia. Ennek eredménye van, hogy a szeretet, ami felelősséget is vállal, mert az is beletartozik a szeretetben, hogy tudja mindezt kikerekíteni és előbbre vinni, és akkor nem győz Sátán, nem övé a dicsőség. Aztán még egy gondolatot, mozzanatot szeretnék kiemelni itt a vége felé, hogy micsoda gondolatai voltak neki a mennyben, mit szeretett volna elérni, honnan kerekedett ő onnan ki, és milyen módon, és ezzel szemben Isten mit mond róla. Tehát volt magáról egy véleménye, volt egy terve, egy célja, amit mindenáron véghez akart vinni, ehhez képest Isten mit mond róla proféciaként, és hova jutott? Jól ismeritek ezt is, Ezékiel könyvét keressük meg, Ezékiel könyve 28. fejezete. Ezékiel a Jeremiás könyve után van, és Dániel könyve előtt, kortársak is voltak, 28. fejezet. 12. verse, ugye vannak pillanatkép proféciák a Szentírásban, ami kettős értelműek is lehetnek, és Ezékiel könyve 28. fejezete beszél nálam a 806. oldalon a Károlyi fordításban, ugye Tírusz királyról, ami egyébként teljesen egybevág Sátán dolgaival is. És a 12. versben mondja a királyról, és egyben tudósítást ad Sátáról is. Embernek fia, kezdj gyászéneket Tírusz királyáról, és mond neki. Így szól az Úr Isten. Te voltál az arányosság pecsétgyűrűje. Teljes bölcsességgel, tökéletes szépségben. Hát én nem tudom, hogyha ez jellemző lenne rám, én azért nagyon megelégedett lennék ezzel a helyzettel, de hát ugye nem maradt meg ebben. Édenben, Isten kertjében voltál, rakva voltál mindenféle drága kövekkel, karniollal, topázzal, jáspissal, tárziszkővel, onikszal, és sorolja itt föl őket. 14. vers, voltál felkent, oltalmazó kérub, és úgy állattalak téged, hogy Isten szent hegyén voltál, tüzes kövek között. Fedhetetlen voltál útjaidban, attól a naptól fogva, melyen teremtettél. Még gonoszság nem találtatott benned. Kereskedésed bősége miatt belsőd erőszakossággal telt meg, vétkeztél azért, levetlek téged az Isten hegyéről, és elvesztelek, te oltalmazó kérub, a tüzes kövek közül. Szíved felfúvalkodott szépséged miatt, megrontottad bölcsességedet fényességedben, a földre vetettelek, királyok előtt, adtalak szemük gyönyörűségére. Ugye, van elég éres a kontraszt a között, ami volt, meg a között, ami lett, és hogy jobban értsük, hogy mit gondol magáról, és hová lett, Ézsaiás könyve segít nekünk ebben. Ugye Ézsaiáshoz vissza kell még lapoznunk, 14. fejezet, 12. verse, Ézsaiás könyve 14. fejezet, 12. verse. Nálam a 673. oldalon. Miként estél alá az égről, fényes csillag hajnalfia? Levágattál a földre, aki népeken tapostál. Holott te ezt mondtad szívedben, az égbe megyek fel, az Isten csillagai fölé helyezem ülőszékemet, és lakom a gyülekezet hegyén messze északon. Felibük hágok a magas felhőknek, és hasonló leszek a magasságoshoz, pedig a sírba szállsz alá, sírgödör mélységébe. Mi volt a célja? Az isteni hatalom megszerzése. Nem az isteni jellem tulajdonság megőrzése, hanem az isteni hatalom megszerzése. Fölébe akart hágni mindennek, és közben pedig levettetett a torzulásában és az elfajulásában. Nincs benne igazság, nem áll meg az igazságban, nincs már benne igazság. És azzal szemben, amit ő eltervezett, pont az ellenkezője történik. És azzal szemben, amit ő magáról gondolt, és a felfúvalkodásában, pont a legnyomorultabb állapotban találja magát. Találunk ilyen leírást, ilyen szomorú ellentétet Jelenések könyvében, emlékeztek? Ahol az utolsó idők hívőiről mondja az Isten, hogy azt gondolják magukról, hogy milyenek, és közben pedig ilyen éles kinyilatkoztatást ad róluk az Isten, hogy pont az ellenkezője az, amivel rendelkeznek. És még most is szeretne segíteni, azért, hogy ne az ellenség diadalmaskodjon, és ne tudja elbuktatni, ha lehet, a választottakat is. Lássuk magunkat olyan fényben, ahogy Isten mondja rólunk, és merítsünk erőt az ő jóságából. És most szeretnék akkor egy-két tapasztalatot megosztani veletek. Nem, mintha nem mondtam volna még ilyesmiket, de én olyan bátorításként szeretném azt elétek tárni, hogy nem lehet az ember életében annyi nehézség és olyan keserűség, amiközben ne nyerhetnénk el az Istentől jövő bátorítást. Múltkor megfigyeltem magamon, nem azt, amit legutóbb elmondtam, hanem azt, hogy annyira nyomasztottak a dolgok, és biztos ismeritek azt az érzést, amikor minden egybe van, és neki sem mersz állni már valaminek, mert egyiknek se látod a végét, és úgy minden egybe van. És kiáltottam az Istenhez, hogy segítsen meg engem, mert ez borzalmas, ez a lelki állapot, amivel én most rendelkezem. És megsegített. Hogy hogyan, ne kérdezzétek. A következő pillanatban derű volt a szívemben. Nem tudtam még, mi fog jönni egyik a másik után, csak egyet tudtam, hogy az, ami előttem van, annak kell nekiállnom. És ez olyan örömmel töltött el, hogy elkezdtem énekelni. És ha azt mondtam magamba, Istenem, ha ez így lehetséges, akkor én ezt nem akarom elveszíteni. Nem akarom. És elkezdtem magamba is mondani, ha valaki látott volna, lehet, hogy azt gondolja, hogy nem vagyok egészen beszámítható, de elkezdtem mondani magamba, ja, ha ez így van, akkor gyerünk, akkor ezt, akkor most ezt. Olyan derűt tudott adni a szívembe, honnan van ez, mondjátok meg. Ilyet nem tudunk magunkban kicsikarni. Isten segít. Segít akkor is, hogyha felfedezed, hogy mi az, amiben elbuktatott az ellenség. Mert Istennek nem ugyanazok a módszerei. Isten megmutat, leleplez. Muszáj, hogy leleplezzen. Ha nem lepleződik le előttünk, hogy mi lakozik bennünk, nem lesz gyűlöletes elettünk, nem lesz veszélyesnek tűnő, nem akarunk belőle szabadulni, és nem várjuk isteni segítséget. Teljes mértékben le kell, hogy leplezze, de azon nyomban gyógyít. Ő leleplez és gyógyít, azonnal gyógyít. Sátán mit csinál? Ő nem akar lelepleződni, ő köntörfalazik, szépít, nem a valóságot mutatja meg. És aztán a végén, amikor nem sikerül neki, hogy esetleg lelepleződik mégis, akkor pedig vádol, bele akar nyomni, ott akar hagyni, úgy csinál, mintha semmi köze nem lenne hozzá, és ez a belső vagy külső vád jön folyton-folyton. Ez nem Istennek a munkája. De nekünk van segítségünk, és van segítségünk ahhoz is, hogy igényeljük az isteni dolgot. És nem tud mindenkit elhitetni végérvényesen, és ezért szeretném az utolsó tapasztalatot megosztani veletek. A csepregi imaóránkon hosszú ideje az egyik testvérünknek a belső buzgalma miatt elkezdtünk imádkozni mindazokért, akik valaha Isten igazságáról meggyőződhettek, és megérthették, de eltávoztak. Most nem az a lényeg, hogy közülünk, mert értitek, hanem egyszerűen Isten mellől eltávoztak, és belesüppettek a világi dolgokba. És elkezdtünk ezekért imádkozni, ezekért az emberekért, és egy idő után egy fiatal ember, akivel úgymond véletlenül találkoztam újból, annyira örültem neki, és azon gondolkodtam, hogy rövid volt a találkozásunk, örültünk egymásnak, látszott, hogy ő is felszabadult és boldog, és azon gondolkoztam, hogy felhívom. Mert biztos nem véletlen, hogy találkoztunk. És képzeljétek el, hogy levelet írt nekem, mielőtt felhívtam volna. De nem ezt a levelet olvasom fel. Az is gyönyörűséges. Azért merem felolvasni, mert ez olyan bizonyíték, és nem mondom el a nevét, talán így megbocsátja mindenki nekem, hanem elhívtam magamhoz, és 2 órás beszélgetésünk volt. És utána kaptam tőle a következő levelet. És tudjátok, ez nekem is balzsam, azért, hogy van értelme az imádságnak, azért, hogy igenis vissza tudnak emberek fordulni, és ha hagyjuk Istenre azt, ami az ő dolga, akkor a dolgok teljesen természetes következményében, mindegy, hogy valaki mind ment keresztül, hova jutott, mennyire jutott el a moslékos vájúig, vagy bárhova, vissza tudja fordítani Isten. Kedves Jutka, úgy tudtad az igaz Isten ismeretét megmutatni nekem a mai napon, hogy hálával telt szívvel jöttem el tőletek. Újra az a vágy kerített hatalmába, és árasztott el teljesen hazafelé jövet, ami a hála, a lelkesedés, az Isten és minden ember iránt érzett szeretet és egyben felelősségérzet, Istentől való mennyei keveréke. A hűvös és tiszta levegő minden egyes belélegzésekor a menny légkörét szívhattam magamba. A Jézus által megígért békesség az ő békessége töltött el. Nyugalom abban, hogy Isten a helyén van, él és uralkodik. Így minden probléma kicsinek tűnt. Tiszta szívvel újra azt tudtam mondani, igen, én ezt az Istent akarom szolgálni. Igen, én ezzel az Istennel akarok teljesen megbékélni. Igen, nekem ennek az Istennek az áldására van mindennél jobban szükségem. És igen, ezt az Istent kell mindenkinek bemutatni. Beszéltünk arról, hogy milyen lesz a menny a megváltottaknak. Biztos vagyok benne, hogy ezt a hálát és szeretetet fogjuk érezni iránta szüntelen. A szüntelen ima nem más, mint a lélek szakadatlan, háborítatlan közössége Istennel, amely által tőle származó élet árad, melynek nyomán belőlünk is a szentség és tisztaság folyama árad ki, és tér vissza Istenhez. Ugye ez Ellen White idézet volt. Milyen csodálatos, hogy ez már itt a Földön is megvalósulhat. Az Isten azt akarja, hogy már itt a bűn történelmében is az ő ilyetén való közelségében éljünk. Ha Krisztusban a legnagyobbat nekünk adta, miért ne fogadnánk el és kérnénk tőle ezt is? Köszönöm, Jutka. Hadd köszönjem meg újra neked és mindazoknak is, akik kitartottak a hitben és imádkoztatok értem, amíg én távol voltam tőletek, és elfordultam Istentől. Tiszta szívemből kívánom Isten áldását arra a munkára, amit végeztek emberek megmentéséért. Ezt csak azért olvastam fel, hogy bizonyság, hogy nem tud mindenkit elhitetni. És ez a fiatalember azt mondta a beszélgetésünkkor, hogy azok, akik elmondják, hogy miért távoznak el, és megmagyarázzák, az ő előtte már nem kérdés, mert azt mondta, hogy nem akarnak szembenézni az igazsággal. És ezt nagyon szépen meg lehet magyarázni, sok oldalról. De ő már átment ezen, és tudja, hogy ha valaki Istenhez fordul, akkor megnyílik a menny számára. Testvérek, Krisztus hatalmasabb Sátánnál. Krisztus az Úr és a Király. Nem lehet akkora győzelme Sátánnak. Nem lehet felettünk. A legkisebb, a leggyengébb, a legkevesebb képességgel rendelkezők is győzhetnek Krisztussal együtt. És ez a mai örömhír számunkra. Nem lehettek olyan helyzetben, amiből ne lenne kilábalás, és ne lenne szeretetteljes továbbmenés. És készít bennünket az Isten, igen, mert nagyon nehéz idők állnak be. Olyan nehezek, hogy Sátán a legnagyobb nyomással, higgyétek el, azt fogja ránk gyakorolni, hogy tulajdonképpen mi nem állunk jó oldalon. Ez az egyik legfőbb tevékenysége mostanság, hogy azt sugallja, hogy mi nem állunk jó oldalon, de mi Krisztus zászlajjal szeretnénk állni, és ő a győztes király. Ezt szeretnénk képviselni az esti koncerten is, erre várunk mindenkit szeretettel. Ezt sikerült szerintem múlt héten Csepregen is a testvéri közösségben, az énekkar, a zenészek között is megélnünk, és a közönség előtt is. Ezt szeretnénk az evangelizációkon is képviselni, és minden lehetőséget megadni azoknak, akik összetöretettek az életben, hogy tudjanak felnézni a mi királyunkra. Áldassék az ő neve mindenek felett. Amen.